Szeretettel köszöntünk mindenkit, itt az idő a kezdéshez. Akkor már is hozzáfogunk a mai témánkhoz. Ugye a múlt alkalommal kezdtük ezt az új sorozatot, aminek ez a címe az evangélium, az örökkévaló jó hírnek a summája, a lényege, tehát megpróbáljuk ezt nagyon tömörítve szólni erről. A múlt alkalommal ez volt a témánk, kicsoda az Isten, és hogyan ismerhetjük meg őt. A mai témánknak a címe pedig így hangzik, ugye csúsztunk egyet, azért a dátumok nem stimmelnek, mert egyel már tovább vagyunk március 10-én, tehát mindig egyel arrébb kell számolni a témákat. Krisztus evangéliuma, avagy a Krisztusról szóló jó hír. Hát a legelső jó hír, amit mondhatunk, hogy amit a múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy kicsoda az Isten, milyen az ő erkölcsi jelleme, az maradéktalanul érvényes Jézus Krisztusra, hiszen földi életében mondta egyértelműen, én és az Atya egy vagyunk. Ugye a három isteni személynek a tökéletes jellembeli, szándékbeli egységéről beszél az írás. De fordítva is örömhír, ugyanis Jézus földi életében egyszer egy rövid, de nagyon fontos beszélgetést folytatott egyik tanítványával, Filippel. Már akkor Jézus a búcsúbeszédeit mondta a tanítványoknak, tudták, hogy ezek már ilyen jellegű utolsó meghagyatkozásai, és akkor Filipp, az egyik tanítványa, odafordult Jézushoz, és azt mondta, hogy hát kérünk téged, ezt tedd meg nekünk, mutasd meg nekünk az Atyát. Akkor Jézus hátrafordult, és azt mondta, olyan régen veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Filipp. Aki látott engem, látta az Atyát. Tehát úgy is igaz, hogy amit Istenről mondtunk, az mind érvényes Jézus Krisztusra, és úgy is igaz, hogy amit Jézus Krisztusról megismerünk, az ő földi életéből, az mind érvényes az Atyára vonatkozóan. És ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert ugye magát a mennyei Atyát, ahogy a Biblia is mondja, emberek közül senki nem látta. Számunkra hozzáférhetetlen világosságban lakozik. De ugye az írás mondja, az ő fia Jézus Krisztus jelentette ki őt. Ugye a Jézus életéről és tanításairól szóló bibliai iratoknak ez is a nevük, hogy evangélium, ami azt jelenti ez a görög szó, hogy jó hír. És mondhatjuk, hogy ez egy igen jó hír, hogy aki látta Jézust, látta az Atyát. És ezt azért hangsúlyozom annyira, mert tudom, hogy sok embernek a gondolataiban menthetetlenül van egy ilyen különbségtétel. Hát igen, a Jézus Krisztus, ő a jóságos, ő az irgalmas, őt ismerjük az evangéliumokból, de hát az Atya az más. Őt azért egy kicsit olyan szigorúnak képzeljük, aki fogja az igazság jogarát, de soha ne felejtsük el, Jézus azt mondta, én és az Atya egy vagyunk. És azt mondta, aki látott engem, látta az Atyát. És én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ha megkísérti valamilyen antropomorf, emberszabású istenkép, hogy kezd Istenről úgy gondolni, hogy Isten biztos haragszik, vagy Isten már most feladta az értem való fáradozást, vagy ilyesmit. Tehát valamilyen, úgy magunkból kiindulva gondolkozunk az Istenről, akkor mindig javítsuk ki ezt az Isten képet magunkban ezzel a mondattal, aki látott engem, látta az Atyát. És próbáljuk megerőltetni magunkat, hogy komolyan vegyük, hogy a számunkra láthatatlan mindenható Isten pontosan úgy viszonyul hozzánk emberekhez, pontosan olyan az ő erkölcsi jelleme, mint amilyennek Jézus Krisztus itt emberi életben a Földön bemutatta. De szóljunk arról, hogy egyáltalán mit jelent a Krisztus név, illetve a teljes név, hogy Jézus Krisztus. A Jézus név az a héber Jehosua névnek a görögösített formája, és ez a héber Jehosua, ami Bibliánkban így szerepel, hogy Józsué. Ugye ez egy gyakori név volt az ószövetségi népkörében, és a Jehosua, ugye abból van a Józsué és abból a Jézus, az szó szerint azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Ugye a zsidók ilyen neveket adtak a gyermekeiknek, amelyeknek volt jelentése, és sokszor egy hitvallás volt a jelentése, hogy Isten megszabadít. és ezt nem, hogy így mondjam, emberi elgondolás alapján adták a megszületett messiásnak, hanem úgy olvassuk Máté evangélium első fejezetének a 21. versében, hogy József kapta ezt a mennyei útbaigazítást, hogy amikor a gyermek megszületik, nevezzék a nevét Jézusnak, azaz legyen a neve ez, hogy Isten megszabadít, és most nagyon érdekes a magyarázat, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Megtaláljuk Máté evangélium első fejezetének a 21. versében. Tehát mikor egy zsidó gyerek kapta ezt a nevet, hogy Jehosua, az ezt a hitvallást jelentette, hogy Isten megszabadít. De amikor Jézus Krisztus kapta ezt a nevet, mint emberfiává lett Isten fia, akkor ennek rendkívüli jelentősége volt, mintha azt mondta volna, ő az az Isten, ő az az Isten fia, aki megszabadít, aki megszabadítja az ő népét annak bűneiből. És mit jelent ez, hogy Krisztus? Ugye a görög Krisztus, amiből a mi Krisztus nevezésünk van, az ugyanazt jelenti, mint a héber messiás. Tehát Jézus Krisztus, Jézus a messiás. És mit jelent a héber messiás szó? Az pedig azt jelenti, Beti szerint lefordítva, hogy felkent. És mi lehet ez, hogy felkent? Ugye az Ószövetségi Egyházban olajjal kentek fel, úgyhogy jelképesen olajat töltöttek a fejére, három tisztségre a prófétákat, a főpapot és a királyukat. És az olaj pedig az egész Ószövetségben a Szentléleknek a szimbóluma, és az ilyen fajta jelképes felkenetés azt fejezte ki, hogy pusztán emberi képességekkel ezeket a megbizatásokat betölteni nem lehet, hanem csak a Szentléleknek az erejével, segítségével. Na akkor most a messiás mit jelent? A felkent, aki egy személyben próféta is, főpap is, király is, aki Szentlélekkel teljes. És talán mindannyian hallottunk ugye arról, hogy Izrael népe egészen Jézus születéséig, mint egy 1500 éven át rengeteg ígéretet kapott különböző proféták által az eljövendő messiásról. És ez nagyon foglalkoztatta is a gondolataikat okkal. Elolvasok például egyet az Ószövetség messiási proféciái közül, nem fogok részletesen szólni róla, csak egy valamire irányítanám főleg a figyelmet. Hát Mózes, ugye a legnagyobb név egy izraelita számára Mózes volt. És Mózes 5. könyvében, ahol Mózesnek a búcsúbeszédei vannak följegyezve, ott van megörökítve egy ígéret, amit Mózes által kapott a nép. Így olvasom Mózes 5. könyve 18. fejezetében a 15. verset. Csak a 15-et olvasom, és a 18-at nem teljes egészében. Prófétát támasz néked az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyád fiai közül olyat, mint én. Őt hallgassátok. És a 18. vers még egyszer ismétli. Prófétát támasztok nékik az ő atyuk fiai közül olyat, mint te, és az én igéimet adom annak szájába, és megmondok nékik mindent, amit parancsolok néki. Ez egy különleges ígéret volt egy zsidó ember számára, hogy jönni fog valaki, aki olyan, mint Mózes, és aki majd mindent megjelent. Próféta lesz, ugye? Tehát a felkent névben ez is benne volt, de mindent megjelent. Aztán ő lesz a kinyilatkoztatásnak a csúcsa, és a ti atyátok fiai közül, a ti népetek körében fog megszületni. És most gondoljunk csak egy kicsit, hogy mi mindent jelentette ez az előkép. Ki volt Mózes Izrael népe számára? A nagy szabadító, aki kihozta őket az egyiptomi rabszolgaságból az ígéret földjére. Aztán Mózes törvényadó volt, törvénymagyarázó volt. Mózes hallatlan csodákat tett, Vörös-tenger szétnyitása, Manna és stb. Fűződik a nevéhez. És Mózes közben járó volt Isten és a nép között, ugye? És hozzá kell tennünk még egyet, Mózes ellen rengeteget lázogtak. nem fogadták el úgy, mint a mennykövetét. És ezek mind benne vannak ebben az egyszerű előképben. De főleg arra szeretném irányítani a figyelmet, hogy úgy olvastuk itt a 15. versben, profétát támaszt néked az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyád fiai közül, olyat, mint én, őt hallgassátok. Nem tudom, valakinek eszébe jut-e, hogy hol hangzott el ez ilyen nagyon erőteljesen, hogy őt hallgassátok. Amikor Jézus földi életében, ugye egyszer éppen azután, hogy a tanítványainak az eljövendő szenvedéseiről beszélt, ami őket nagyon megrázta, és olyan hihetetlennek tűnt, akkor három tanítványt fölvitt magával egy hegyre, és úgy olvassuk a Bibliában, ott elváltozott isteni dicsőségébe, és a mennyből pedig szózat hallatszott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Tehát ezt a proféciát az atyának a hangja ismételte, és mondhatom, ez egy hatalmas felhívás. Mintha az a számunkra láthatatlan Isten, az atya, ma is azt mondaná, az igazság kinyilatkoztatásának egyetlen forrása van, a Jézus Krisztus, őt hallgassátok. Ez egy óriási útbaigazítás, őt hallgassátok. Én szoktam is mondani, hogy különleges jelentősége van annak, hogy az evangéliumokat olvassuk. Mert gondoljuk végig, hogy az emberiség mióta küzd azzal a kérdéssel, hogy Isten létezik-e. És ezt a kérdést nem lehet könnyedén venni, hogy hát most van egy ilyen meggyőződés, egy ilyen bizonyságtétel is, hogy Isten fia a földön járt, hogy a láthatatlan Isten bemutassa, hogy az Isten üzenetét hozza nekünk. Én úgy gondolom, hogy ennek végére kell járni, nem? Ez mindenkinek létérdeke, hogy végére járjon, hogy ezt legendának tekinti, ezt egy vallási hagyománynak tekinti, vagy pedig valóságnak. Mert ez óriási dolog, hogyha így van, nem? És ugye az atya hangja azt mondja, őt hallgassátok. Ugye olyan ünnepélyesen mondja a zsidókhoz írt levél legelején is, minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időben szólt nékünk az ő fia által. Tehát ennek az ember végére kell, hogy járjon, hogy ez igaz-e, hogy ő Isten fia volt. Na most ez a profécia, amit idéztem, az a messiási jövendülés, ugye az ő valóságos emberré válását hangsúlyozta, mert azt mondta, olyat, mint én, ti közületek, a ti atyátok fiai közül. De voltak olyan messiási proféciák, amelyek egyértelművé tették, hogy Jézus valóban isteni személy és Isten fia. Mert ugye tudjuk, hogy a zsidók végül azért adták halálra Jézust, hogy ember létére Istennek mondja magát, Isten káromlóként feszítették halálra. De ha tanulmányozták volna messiási jövendőléseket, meg kellett volna ütközniük ezen? Hiszen ilyeneket olvasunk az írásban, például Ézsaiás könyvéből idézem a 9. fejezetből. Így mondja, hogy egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, és hívják nevét erős Istennek, örökké valóság atyának. Tehát gyermekként születik meg, de valójában erős Isten, örökké valóság atya. Vagy a karácsonyi történetből is többen ismerik, ugye, amikor Jézus megszületik, jönnek a napkeleti bölcsek, és hát Heródes érdeklődik az írás tudóktól, hogy hol kell a messiásnak megszületni. Azonnal idézik a Mikeás proféciáját, hogy Betlehemben. És hogy hangzik az a profécia? Hogy Betlehem semmiképpen sem a legkisebb a Júda helységei között, mert onnét származik az, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Elég világos beszéd volt, valójában gyermekként születik meg, de a származása elejétől fogva, öröktől fogva van. És ugye ezt az embernek nem könnyű fölfogni, hogy Isten emberré lesz. Érdekes elgondolkoznunk azon, hogy a Teremtő Istennek mi a legnagyobb csodája. Pascal, a nagy francia gondolkodó a 17. században ugye összehasonlította, hogy mi a nagyobb, egy kisgyermeknek a születése, egy új emberi személyiségnek a születése, vagy valaki feltámadjon. És akkor azt mondta, hogy olyan balgák vagyunk, hogy mivel a kisgyermek születését azt folyton látjuk, ugye, mert állandóan történik, azon nem csodálkozunk olyan nagyon, de a feltámadásról kijelentjük, hogy az nem lehet, olyan nincs. Azt mondja pedig, hát sokkal könnyebb dolog, hogy még egyszer legyen az, aki már egyszer volt, mint egy vadonatúj személyiség. Tehát, ha én raksorolni akarnám az Istennek a legnagyobb csodáit, akkor azt mondanám, hogy a feltámadás az még kisebb csoda, mert az Isten még egyszer életre hívja, még egyszer újra teremti azt, aki már volt. Ennél nagyobb csoda egy kisgyermeknek a születése, akiben bámulatos módon ötvöződnek apai, anyai örökségek, és mégis egy új személyiség, egy új harmonikus személyiség, külsőleg, belsőleg, de ennél is nagyobb csoda, és ember számára valójában felfoghatatlan csoda, hogy Isten azt hogyan tette az ő teremtő bölcsességével és hatalmával, hogy az ő fia a személyiség azonosságával, de emberi csecsemőként született meg, és mire felnőtt, addigra teljesen az Isten fiának a személyisége bontakozott ki benne. Ezt a Biblia ünnepélyesen így mondja, mikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól lett. És amikor Máriának bejelentette Isten angyala Gábriel Jézus születését, akkor is ezt a titok nem megmagyarázható, emberileg nem felfogható, csak ilyen egyszerűen mondta, a magasságos ereje árnyékoz meg téged, és aki születik is majd, szentnek fondatik, Isten fiának. De azért mi még mégis szeretnénk többet érteni, és kell is, hogy többet értsünk, hogy hát hogy is történt ez igazán. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb segítséget a Filippi levél második fejezete alapján érthetjük meg. A Pál apostol Filippi beliekhez írt levele második fejezetében van egy részlet, amit Krisztus himnusznak is szoktak nevezni, és itt nagyon tömören szól az apostol arról, hogy hogy is volt ez, hogy Jézus Krisztus, hogy Isten szabadító fia, az isteni megváltó emberként jelent meg a földön. Így olvasom, ezt mondja Krisztusról a 6. verstől. Mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, ugye ez régies kifejezés, nem tekintette ilyen önző haszonnak, önző nyereségnek vagy előnynek, hogy ő Istennel egyenlő. Tehát ki mondja, hogy ő eredetileg Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Ugye azzal ér véget, hogy a mennyei atya is hihetetlenül nagyra értékeli ezt, amit Krisztus vállalt, és amit Krisztus teljesített, és azt olvassuk róla, hogy bár ő Istennel egyenlő volt, önmagát megüresítette, ugye az isteni formától, és ehelyett szolgai formát vett föl emberekhez hasonlóvá lévén. Megfigyeltük ezt a kifejezést, hogy megüresítette magát. Tehát ez azt jelenti, hogy nem volt semmilyen kényszer, nem volt köteles ezt tenni, és ezt Jézus földi életében így határozta meg, azt mondta, azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet. Van hatalmam letenni, van hatalmam fölvenni, senki sem veszi el azt én tőlem. Hát de milyen életről beszélt itt Jézus? Meg egyáltalán mi az, hogy isteni forma, amitől megüresítette magát? Nagyon érdekes gondolatokat sugall ez az ige szakasz. Ugye, hogyha mi azt mondjuk, hogy Isten, ezt a szót kimondjuk, a múltkor is említettem, a következő gondolatunk ez hatalom, mindenható hatalom. De a Biblia szerint ez még csak az isteni forma. Mert amit Jézus letett, az az isteni teremtő hatalom, az az isteni halhatatlan élet, amit mondott, hogy neki élete van önmagában. Mert az írás azt mondja, hogy ő direkt halandó emberi testbe öltözött, hogy mindannyiunkért megizlelje a halált, Istenként meg sem halhatott volna. Tehát ő önként megüresítette magát mindattól, ami az embertől különböző, ami a hatalom vonatkozása, a teremtő hatalom, halhatatlan élet. Ezek ezek, ami többlet ahhoz, hozzánk emberekhez képest, ami egyedülálló isteni tulajdonságtól, az isteni formától ő megüresítette magát. Ugye lehet, hogy valaki felkapja a fejét, és azt mondja, de hát, ha az isteni hatalomtól megüresítette magát, a teremtő hatalomtól, akkor mivel művelte a csodáit? Hát ezt az írás nagyon egyértelművé teszi, hogy nem a saját hatalmával, hanem hit és ima által az Atya hatalmát vette igénybe. Hadd mondjak erre egy pár nagyon jellemző esetet. Például Jézus azt mondta, aki hisz én bennem, az is cselekszi mindazokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Hát mondhatott volna ilyet, hogyha ő isteni, saját isteni hatalmával tette? Nem. Ő teljesen az Atyára támaszkodott hit és ima által az Atya hatalmát vette igénybe, és azt mondta, ugyanez az ő tanítványainak is rendelkezésükre áll, ha valóban hisznek, ha úgy hisznek ő bennem, mint ahogy ő azonosult az Atya gondolataival és akaratával. És megkérdezem, az apostoli korban a Szentlélek kiárasztása nyomán tettek csodákat az apostolok is? Még halottat is támasztottak, sántát gyógyítottak, épp úgy, mint Jézus. Tehát ez nem a saját isteni hatalmával művelte. Aztán egy másik helyen azt olvassuk, hogy Jézus jár kell az emberek között, és azt mondja, és az Úrnak hatalma volt vele, hogy gyógyítson. Az egyik legjellemzőbb eset, mikor Lázár sírja előtt van, ugye, aki negyednapos halott, és akkor Jézus felfohászkodik az Atyához. Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál engem. Tudtam is, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Tehát imádkozik, hogy az Isten teremtő hatalma nyilatkozzon meg, mert ő megüresítette magát, ő ezt a hatalmat itt földi életében nem használta. Olyan állapotba akarta helyezni magát, amilyenben mi emberek vagyunk. Ugye most gondoljunk csak arra, hogy azért miért kísértette őt Sátán örökké azzal, hogyha Isten fia vagy, mond a köveknek, hogy változzanak kenyereké. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mert tudta, hogy Jézus ezt megtehette volna. És hogyha viszont megtette volna, hogy az ő isteni hatalmát val nehéz helyzetekből kimenti magát, abban a pillanatban megtört volna az, hogy az ember fiává lett megváltó, szabadító. Mert akkor olyan hatalmat vett volna igénybe, ami nekünk nem áll rendelkezésünkre. És ezt Jézus nem akarta tenni. És ugye így olvastuk is, mikor olyan állapotban találtatott, megalázta magát. Tehát nem úgy, hogy megüresítette magát, és akkor már, hogy így mondjam, bele volt zárva az emberi létformába, az emberi korlátok közé, hanem azért is kísértette őt a gonosz, mert ő akármikor az ő isteni hatalmát érvényesíthette volna, igénybe vehette volna. Ahogy mondta, hogy leteszem az én életemet, van hatalmam letenni, van hatalmam felvenni, senki se veszi el én tőlem. És ezt tudta az ellenség is, hogyha rá tudná venni arra, hogy az ember fiává lett megváltó szerepet megtöltje, és a saját isteni hatalmát érvényesítse. Ez azért bámulatos, nem, hogy Jézus ezt tette értünk, de még nincs vége annak, hogy mit jelent az, hogy ő szolgai formát vett föl, és emberekhez hasonló lett. Erről is nagyon radikális dolgokat mond az írás. Azt mondja, hogy ő mindenestől fogva hasonló lett hozzánk. Egy másik helyen azt mondja, ő is szenvedett megkísértetvén. Aztán tovább azt mondja, hogy ő mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Hogy lehetséges ez? Ugye Jézus egyszerre volt emberfia, és egyszerre volt Istenfia. És a Dávid családjából született meg, és Mária által ő úgy vette föl az emberi természetet, ahogyan a Dávid családjában, amilyen állapotban volt az emberi természet. Egy még a legradikálisabb ige a római levélben így mondja, ő bűntestének hasonlatosságában jelent meg. Ugye szoktunk mi ilyet mondani, hogy lennél csak a bőrömbe, majd jobban megértenél. Hát mondhatjuk, hogy Krisztus a mi bőrünkbe öltözött, mert magára vette azt az egyetemes emberi örökséget, hogy az ember ösztönösen az én felé hajlik, a magának kedvezésre hajlik. Pál apostol írja ugyancsak a római levélben, hogy Krisztus nem önmagának kedvezett, De mi van ebben benne? Hogy neki is ez lett volna kézenfekvő? Neki is ez lett volna természetes, mert a felvett emberi természetében ott volt ez a hajlam. Hát ezért volt megkísérthető mindenben hozzánk hasonlóan. Mert Jakab apostol leírja, hogy mi emberek hogyan kísértetünk meg. Ugye mindenki kísérteti, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Nem döbbenetes ez, hogy Krisztus ilyen mélységbe szállt alá, hogy ő mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, hogy ő szenvedett megkísértetvén. Némelyek ugye azt gondolják, hogy Jézus csak olyan áruhás királyfiként jött a világunkba, hogy emberi alakot öltött, de hát ő a mindenható Isten volt. Akkor nem lehetne a mi igazi megváltunk. És mások meg úgy gondolják, hogy ha ember, valósággal emberi és lett emberi természetet öltött, de Ádámnak a bűneset előtti tökéletes, hibátlan természetét, az eszményi emberi természetet vette magára. De ha így volna, akkor mondhatná azt az írás, ő szenvedett megkísértetvén, ő bűntestének hasonlatosságában jelent meg. Megkérdezem, Ádámnak, az első embernek szenvedésbe került volna visszautasítani a kísértést? Nem, mert nem volt rá hajlam. Ha Jézus szenvedett megkísértetvén, ez azt jelenti, hogy neki volt rá hajlama. Egy régi biblia tanítom ezt olyan egyszerű hasonlattal magyarázta, azt mondta, hogy ha elmegyek egy kerítés mellett, és ott egy bárány legelészik, és megrugdosom a kerítést, hát a bárányt rá se hederint, nyugodtan legelészik tovább. De egy kutya van a kerítés mögött, és ugyanazt csinálom, vadul csaholni kezd, mert neki van affinitása a természetében, van fogékonysága erre a fajta provokációra. És Jézus azt mondja, mindenben hozzánk hasonlóan kísértetett, meg szenvedett, meg kísértetvén. És ugye így érzi az ember közel magához igazán, hogy ő mit tett értünk. Hogy megüresíti magát az isteni forradalom. Mikor olyan állapotban találtatott, mint ember megalázta magát. És a mi bőrünkbe öltözött. Ez olyan felfoghatatlan, amit ő tett értünk. Van egy nagyon szép keresztény ének, az így hangzik. Én nem tudom, miért szeretett úgy minket, két hódoló angyal sereg imád. Miért akart ő bűnös tévelygőket megkeresni, mint pásztor elveszett juhát? Egyszer pedig én is úgy hallottam, néha nagyon jó hasonlatokat találnak ki gondolkodó, Bibliát tanulmányozó keresztény emberek. Egyszer valaki azt mondta, hogy egy ilyen Biblia tanulmányozó csoportban hallottam, azt mondja, hogy hát ha van egy hadvezér, akinek van egy golyóálló mellénye, és a katonáinak nincs, és azt mondja nekik, hogy gyertek utánam, átmegyünk a tűzön, azt mondja, ez egy erkölcstelen felhívás, mert neki van golyóálló mellénye, a többinek nincs. Azt mondja, de ha ennek a hadvezérnek sincs golyóálló mellénye, és azt mondja, kövessetek engem, jöjjetek utánam, hitáltal átmegyünk. Azt mondja, akkor ez erkölcsös felhívás. És ezzel világította meg, hogy Jézus állandóan azt mondta, kövess engem. Hát nem mondhatta volna, hogy kövess engem, hogyha ő neki isteni magasságban van fölöttünk, és mi nem rendelkezünk azokkal a lehetőségekkel, mint ő. De ő azt mondta, hogy hitáltal, ha mi úgy hiszünk ő benne, és úgy kapaszkodunk belé, mint ő az atyába, mi ugyanazon az úton mi is győzhetünk. És azt mondja, kövessetek engem, mert ő megjárta előttünk az utat. Ugye egy egészen más megváltó kép ez, mint hogyha csak úgy gondoljuk. Ugye volt egy régi kollégám, az is olyan döbbenetes hasonlatot mondott, arra az igére emlékeztetett, hogy ugye János evangélium elején olvassuk, hogy az ige testé lett, ugye Jézus nevezi igének, testé lett és közöttünk lakozott. És akkor azt mondta, hogy hát természetesen nem akarunk senkit megalázni, de ez egy tényszerűség. Ezt azért hangsúlyozom annyira, mert Magyarországon van nagyon csúnya rasszizmus manapság, tehát én sem a cigányság ellen akarok szólni, mert mindenkinek meg kell tudni, hogy miért jutottak oda, kik mindenki felelős ezért. De tény, hogy van egy olyan, képzeljünk el egy olyan echt elhanyagolt cigánytelepet. És akkor így mondta a kollégám, na képes lennél oda menni, és velük lakni 3,5 évig, hogy segíts rajtuk. És akkor hozzátette, azt mondja, ez egy nagyon gyenge hasonlat ahhoz, hogy mit jelentett a bűntelen Isten fiának, ott hagyni a mennyet, és eljönni közénk, emberek közé, és itt lakni. Ugye? Az ember így hirtelen kezd úgy gondolkozni, hogy pusztán Krisztusnak az emberi létele is, és hogy végigélt itt, köztünk lakott, és mindenben megkísértetett, hogy ez már önmagában hallatlan áldozatvállalás. De az igei kijelentés folytatja, mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Akkor az ember felteszi azt a kérdést, hogy mi iránt volt engedelmes, vagy ki iránt? Azt mondhatjuk, az iránt, a megváltási terv iránt, és az atya iránt, aki ezt elgondolta, amiben ő megegyezett az atyával, hogy ő ezt végig fogja vinni. Így mondja a Zakariás könyvében egy messiási jövendőlés, békesség tanácsa volt kettőjük között. Megegyeztek, hogy ez az egyetlen út, ahogy az emberen segíteni lehet. És hadd tegyem fel a kérdést, miért kellett Jézusnak, miután itt élt közöttünk, mindenben megkísértetett, és ugye az ige így folytatódik, kicsit olyan nem szerencsés a mi Károly fordítású Bibliánkban, hogy így mondja, kivéve a bűnt, így mondja a revideált Károly, hogy kivéve a bűnt. Hát ugye ez nem stimmel, mert hát mivel mással lehet megkísértetni, mint bűnnel. Az eredeti szövegben az van, de bűn nélkül, ezt így fordíthatjuk, de annélkül, hogy vétkezett volna. Mindenben megkísértetett hozzánk hasonló, de annélkül, hogy vétkezett volna. És miért kellett egy ilyen élet után, egy ekkora győzelem után neki olyan bűnöző halálával meghalni ártatlanul, amit egyenesen így fogalmaz az írás, hogy azt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ugye ez a megváltásnak a legnagyobb titka. És én megpróbálom csak nagyon egyszerűvé tenni ezt, a lehetőleg egyszerűbbé. Ugye, miért volt erre szükség? Mert két nagy probléma volt. Az egyik, hogy az ember nem látja a bűnnek a súlyát, és könnyedben viszonyul a bűnhöz. Én nem látja annak a végső következményét, hogy a bűn zsoldja a halál. És azt, hogy az Isten örök erkölcsi törvénye, az sérthetetlen és szent, nem csak azért, mert az Isten azt kívánja, hogy összhangban legyünk vele, hanem azért, mert az az életnek, a boldogságnak, a fejlődésnek a törvénye, és nem lehet büntetlenül más tenni, mert annak a vége halál. Tehát az ember ezt nem érti egyszer, azt se fogja föl, hogy mi a bűn, mi a bűnnek a súlya, mi annak a végső következménye. A másik nagy baja az embernek, hogy tele van gyanakvással és lázadással Isten ellen. Kivetíti a maga emberi gyanakvásait, meg haragját, meg szemrehányásait Istenre, és valahol az embert meg kell győzni az Istennek a szeretetéről, az Isten igazi erkölcsi lényéről. Mert az ember csak akkor tud kiszabadulni a bűn és a halál fogságából, ha bízik Istenben, ha elfogadja őt, mint egy orvost, ha elfogadja, mint a mesterét. És akkor ez az a bámulatos isteni elgondolás, hogy ezt úgy lehet megoldani, hogy Jézus, mint a mi idősek testvérünk, mint az emberiségnek egy reprezentánsa, mint aki maga is emberfiává lett, végig mindenben megkísértetik, de soha nem vétkezik, és ezután önként mégis elviseli az emberi bűnnek a legsúlyosabb büntetését. És ebből mi derül ki? Egy, hogy az ember megértse, hogy bűn büntetlen nem maradhat, hogy a bűn az egy gyilkos hatalom, hogy lássa az ember azt, hogy Jézussal szemben is az a sok apró emberi aljasság és gonoszság az végül oda vezetett, hogy a legigazabbat, mindenki jól tevőjét keresztre adták, és hogy megértse az ember, hogy az Isten jogrendje szerint is bűn büntetlenül nem maradhat. Az embernek Isten akar megbocsátani, akarja megszabadítani, de úgy nem szabadíthatja meg, hogy a bűnét egyszerűen csak elnézi, mert ahogy Ézsaiás próféta mondja, ha kegyelmet nyer a gonosz, csak szimplán kegyelmet nyer, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. Tehát Isten tudta, hogy ez az egyik, amit az embernek meg kell tudni. A bűn az egy gyilkos hatalom, a bűn zsoldja a halál, Isten a bűn büntetlenül nem hagyhatja. De a másik dolog, amit ezzel együtt megmutatott, hogy az Isten szeretete akkora az ember iránt, és annyira segíteni akar az emberen, hogy mintha csak Isten azt mondta volna, a bűnöd nem hagyhatom büntetlenül, de segíteni szeretnék rajtad, egyet tudok tenni. A bűnödet megbüntetem teljes szigorával, de én viselem el helyetted magam, én fogom vállalni azt, én fogom helyetted elviselni. És ennek kell az ember értelmére és lelkére olyan hatást gyakorolni, hogy egyszerre gyűlölje meg a bűnt, egyszerre lássa meg annak a súlyát, és egyszerre lássa meg az Istennek azt a hallatlan szeretetét, amit ugye a Biblia főigéje így fogalmaz, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Itt csak megjegyzem, erre most részletekben nem mehetünk, de a Biblia az Atya és a Fiú áldozatáról beszél, nem csak Krisztus áldozatáról. Hát aki szülő, azt gondolom egy pillanat alatt tudja, hogy neki a gyerekét halálra adni, sőt, hogy ő maga bünteti meg rajta ártatlanul az ember bűnét, hát ez semmivel nem kisebb szenvedés, mint aki ezt önként maga vállalja. Emlékszem valahol Pécset, ott az állatkert körül egyszer láttam egy feszületet, ugye hát olyan formálisak sokszor ezek a feszületek, de hogy lepillantottam arra, hogy mi van a talapzatán. És ennyi volt a talapzatán. Így szerette Isten a világot. Valaki azt eltalálta, azt a feliratot, gondolkoz rajta. Így szerette Isten a világot. És meg szeretném megkérdezni, hogy miért foglal ez magában, amikor azt mondja, engedelmes volt halálig. Ez nekem eszembe juttat egy ószövetségi messiási jövendülést, mert olyan egyszerű volt neki engedelmesnek lenni halálig, egészen a keresztfa haláláig, és ezt a megváltási tervet, amiben ugye ő elméletileg egyetértéssel megegyezett az atyával, de szenvedéstől visszariadó emberi testben az atyától elszakadva ezt átélni, ez olyan egyszerű volt engedelmesnek lenni a terv iránt. Szeretném idézni Ézsaiás könyve 50. fejezetéből. Ézsaiás könyve 50. fejezetében így szól a messiás. Nem olvasom a teljes messiási proféciát, csak az 5.-6. verset Ézsaiás könyve 50. fejezetéből. Így szól az eljövendő messiás. Az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Nézzük meg, honnét nem fordult hátra, 6. vers. Hátamat odaadtam a verőknek, orszámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Egyszerű volt Jézusnak engedelmesnek lenni halálig, a keresztfa haláláig, a terv iránt. Azt mondja, hogy nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Halljuk azt, hogy itt ő hátra fordulhatott volna? Amikor azt mondja, hátamat odaadtam a verőknek. Képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. Ez azt fejezi, megtehette volna? Hátra fordulhatott volna? Nem volt köteles ennek kiszolgáltatni magát. Mert gondoljuk meg, hát ez nem gyilkosság volt, ez nem igazságtalanság volt, hogy az atya valakin megbüntesse a mi bűneinket, aki maga ártatlan. Ez önkéntes áldozat volt. Ha Krisztus ezt nem önként vállalta volna, akkor igazságtalanság és gyilkosság lett volna az atya részéről. De nem. Ezt Krisztus önként, ő annyira egy az atyával az ember iránti szeretetben, hogy ezt teljesen önként vállalta és önként vitte véghez. És engem úgy mindig megdöbbent, mikor olyan kis apró nyomokat talál az ember az írásban, hogy Jézus földi életében, ahogy haladt e felé a vég felé, hányszor vívott magával belső küzdelmet, hogy tovább menjen. Például olvassuk, csak így külön kikeresés nélkül idézem, Lukács evangélium a 9. fejezetének az 51. verse, amikor mondja, hogy Jézus elindul Jeruzsálem felé az utolsó úton, azt mondja, amikor az idő elközelgett, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Ugye mindenki hallja, hogy emögött, hogy eltökélte magát, megint egy küzdelmet kellett vívni magával, hogy megy erre. Aztán Lukács evangélium a 12. fejezetében olvassuk, hogy egyszer felsóhajtott. és azt mondta, keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem, és mely igen szorongattatom, míg az elvégeztetik. Hát itt nem a vízkeresztségről beszélt, az megtörtént a szolgálata elején, hanem itt közvetlen előtte is mondta, hogy tüzet bocsátok a földre. A Biblia beszél tűzkeresztségről, ami a szenvedésnek a keresztsége, és Jézus erre utalt, azt mondta, hogy ezzel a keresztséggel kell alámerítetni. Ugye a keresztség az eredeti újszövetségi szó azt jelenti, hogy alámerítés. Tehát tűzkeresztség, alámerítetni a szenvedés tüzében, és erre mondta azt Jézus, hogy keresztséggel kell nekem megkereszteltetnem, és mely igen szorongattatom, míg az elvégeztetik. Aztán János evangélium a 12. fejezetében olvassuk, mikor utoljára Jézus a templomban volt. Ezt a verset talán keressük ki, mert itt is kell egy kis fordítás, helyesbítés. János evangélium a 12. fejezetében, ahogy olvassuk, hogy amikor ugye az utolsó napokat tölti már Jézus, és tanít a jeruzsálemi templomban, hírt kap, hogy görögök vannak itt, mint egy a pogányság képviselő, akik látni akarják őt. És akkor Jézus ennek kapcsán előre tekint a 24. vers szerint, és azt mondja, ha földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Mintha csak azt mondaná, hogy hát igen, ez egy biztató reménység, de én azt tudom, hogy sok gyümölcsöt teremni az ő megváltó szolgálata csak azután fog, ha, és a pogányok tömege is akkor indul meg, amint földbe esett gabonamag elhal. És akkor erre előre tekintve a halálára a 27. verset nézzük meg. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. És itt kell helyesbíteni a fordítást, mert itt így írja a mi fordításunk, de azért jutottam ez órára. Az eredeti szöveg az úgy hangzik, de ezért az óráért jöttem a világra. Aki esetleg más fordítást is forgat, nézze meg. Ezért az óráért jöttem a világra. És az is, amit így fordít, hogy most az én lelkem háborog, az eredeti szöveg úgy hangzik, visszariad, tiltakozik. Tehát Jézus azt mondja, tudom, hogy a földbe esett gabonamagnak el kell halni, csak úgy terem sok gyümölcsöt, de az én lelkem tiltakozik, visszariad ettől. És azt mondja, mit mondjak, szívem szerint csak ezt mondhatnám, atyám, ments meg engem ettől az órától. Észrevesszük, ez már a Getsemáné kertben vívott küzdelemhez hasonló, ugye? Ott is azt mondja, atyám, vidd el tőlem a poharat, atyám, minden lehetséges néked. És itt is azt mondja, atyám, ments meg engem ettől az órától. De rögtön helyesbíti magát, rögtön itt van az engedelmesség, hogy ő engedelmes volt halálig, de ezért az óráért jöttem a világra. Mintha azt mondaná, nem fogok hátrafordulni. És tudjuk, hogy utoljára még a Getsemáné kertben közvetlen az elfogatását, még egy halálos küzdelmet vív magával, hogy végül azt tudja mondani, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ha el nem múlhat tőlem, e pohár legyen meg. Tehát szeretném, hogyha mindnyájan látnánk, hogy emögött a rövid mondat mögött, hogy és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfa haláláig, nem akármi áll. És végül még egy rövid szó. Jézusnak a halála igazán csak a feltámadásával együtt örömhír. Mert Jézus a kereszten elviselte az Istentől való elszakadást, a kárhozatnak a félelmét, ahogy maga mondta, a külső sötétséget, az Istentől és emberektől való kitaszítottságot, elítéltséget, és ezután, ahogy maga mondta, ő harmadnapig a föld gyomrában volt, valósággal meghalt, és nem létezett harmadnapig, a föld gyomrában volt, hogy osztozzon abban a sorsban, ami a miénk embereké is. Ugye így mondja a Biblia, hogy ő mindenkiért megízlelje a halált, és majd megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelemben miatt teljes életükben rabok. És az, hogy Jézus ezután harmadnapon feltámadt, annak két jelentősége van, és mind a kettő nagyon fontos. Így mondja az írás, hogy Jézus hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Most próbáljuk megérteni ezt a mondatot. Mi lett volna, ha Jézus nem támad föl? Hát a tanítványai azt gondolhatták volna, hogy hát ez az egész döbbenetes történet, hát csodákat tett, itt voltunk, csodálatos volt a jelleme, de azért abban mégis tévedett, hogy ő Isten fia és messiás, mert lám azt csináltak vele az emberek, amit akartak, és meghalt, és vége a történetnek. De azáltal, hogy Jézus, aki előre megmondta, hogy ő harmadnapon föltámad majd, és ez valóban így történt, és ez igazolta azt, hogy ő maga soha nem vétkezett, az ő halála csak egy helyettes áldozat volt, ezzel ő hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának, akinek ott nem ért véget az élete. De van még egy óriási jelentőség, ezt meg így mondja az írás, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Ezzel pedig mit mond el? Azt mondja, hogy hát Jézus nem a saját bűneiért halt meg, és az Isten igazságossága azt kívánta, hogy miután ő végig szenvedte ezt a kárhozat félelmét, az Istentől való elszakadást, a sírban nyugvást, a nem létezést, az Isten igazsága azt kívánja, hogy ezután ő feltámadjon. De mivel a mi bűneinkért halt meg, és nem a saját bűneiért, ez a bűnbocsánat meghirdetése azokra a bűnökre, amelyeket Krisztus magára vett, amelyeknek a büntetését elszenvedte. Most megint gondolkozzunk el, hogy mi lett volna, ha Jézus nem támad föl. Akkor azt jelentette volna, hogy azok a bűnök, az emberi bűnök, a mi bűneink, amelyeket ő miatt ő a büntetést elszenvedte, valójában megbocsáthatatlanok. Nincs visszaút a sírból. De azáltal, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért, ezzel az Atya meghirdette, hogy ő olyan teljesen meg fogja bocsátani azoknak a bűneit, akik Krisztusban hisznek, akik az ő helyettes áldozatát elfogadják, hogy a bűnzsoldja a halál törvény alól feloldozza őket, és feltámasztja őket örök életre egy újjáteremtett földön. Ezért mondja Pál, hogyha Krisztus fel nem támadt volna, írja a korintusi levélben, akkor hiába való a predikálásunk, hiába való a hitetek, akkor még bűneitekben vagytok. Akkor nem volna bűnbocsánat. Mert a bűnbocsánatnak a teljessége az, amikor Isten a halál törvénye alól feloldoz, ami a bűnnek a következménye. Tehát óriási örömhír a Jézus feltámadása. És akkor hol van most Jézus? És ez megint egy örömhír, ez is a Krisztusról szóló örömhír. És ezzel kapcsolatban csak két bibliai igét idézek röviden. Az egyik igét szeretném idézni a zsidókhoz írt levélből. Részben már ezt a szakaszt idéztem is, de most teljességében idézném. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből fogom olvasni. Így olvassuk. A 15. verstől, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, és most már helyesen fordítom, de annélkül, hogy vétkezett volna. És hogy folytatja? Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ugye láttuk, hogy Krisztus földi életében próféta volt, tanított egész élet, megjelentett mindent, az Atyát is hűen bemutatta. És most látjuk, hogy az írás őt főpapnak is nevezi. Ugye a messiás, a felkent főpap is. És ki volt Izraelben a főpap és egyáltalán a papok? Ott azoknak nem az volt a fő dolguk, hogy prédikáljanak, hanem közvetítettek a bűnrendezésben. Ők mutatták be a bűnösért az áldozatot, ők kértek bocsánatot számára. És azt mondja, miután, mondja előzőleg a 14. versben, lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia. Tehát most ő az, akihez járulhatunk bűnbocsánatért. Ő az, aki képviseli az embert az Isten előtt. Ő az, aki az ő helyettes áldozatát érvényesíti a bűnbocsánatért folyamodókra. És idézném akkor még a Timóteushoz írt levélből is, a Timóteushoz írt első levélből, a Timóteushoz írt első levél 2. fejezetéből, így olvasom az 5. és 6. verset. mert egy az Isten, és egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében. Miért lehet Krisztus főpap és közben járó? Mert ő önmagát adta áldozatul mindenekért, és ő jogosság és igazság alapján az ő helyettes áldozata érvényesítésével, amit ő önként hozott szeretetből az emberért. Ő az, aki az ember számára bűnbocsánatot kérhet, és bűnbocsánatot nyer az ember. Milyen ritkán gondolunk erre, hogy Krisztus ma is él, és Krisztus ma is, mint főpap, fogadja a bűnbánók imáit, és ő az, aki a bűnbocsánatot kér és nyer a benne hívők számára. Hogy mondja nagyon szépen zsidókhoz írt levélben, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. És utoljára befejezném azzal, hogy még ugye a messiás névben, a felkent névben foglalt három tisztségből beszéltünk kettőről, hogy ő proféta, ő főpap, és olyan, aki önmagát adta áldozatul, nem pedig idegen más áldozatra hivatkozik, és még hiányzik egy, hogy király. És az írás azt mondja, hogy Jézus visszatér, ő maga ígérte meg ezt sokszorosan földi életében, és átveszi a föld feletti uralmat. Ezt ígérte, hogy az emberi történelem legkritikusabb pontján, amikor más segítség már nem lenne, amikor a bűn zsoldja a halál törvény, hogy így mondjam, globális méretben beírne, amikor a bűn teljességbe halál nemz, ez a törvény, ez egész földet érintené, és az egész akkor élő emberiséget, akkor Krisztus megjelenik szabadítóként. És ezzel kapcsolatban talán Jelenések könyve 11. fejezetéből olvasnék egy részletet, ami nagyon tanulságos. Azt látta János apostol, illetve azt hallotta, hogy amikor már Jézus jön a földre, ezt megelőzően, mikor ő királyként visszajön, akkor milyen szózatok hangzanak a mennyben, ahol pontosan tudják, hogy milyennek az eseménynek a jelentősége, ott ilyen szózatokat hallott János apostol. A 7. angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondják. E világnak országai, ami urunké és az ő Krisztusáé lettek, aki örökkön örökké uralkodik. Aztán 17. verstől olvasom. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdted. És megharagudtak, helyesen fordítva, a népek, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek. És jutalmat adja te szolgáidnak, a profétáknak, és a szenteknek, akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak. És elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Elég megrendítő ez a leírás. Ugye hálát adnak, hogy végre Isten nem nézi tovább ezt a szörnyűséget, ami itt zajlik, hanem azt mondja, nagy hatalmadat kezedhez vetted, a te országlásodat elkezdted, és eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, hogy jutalmat adja te szolgáinak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Hát megkérdezem, nagy öröm hír ez, nagy jó hír ez a Jézus Krisztusról. Igen, ő az, aki megszabadítja az ő népét annak bűneiből. És ő az, aki ezt a földet majd kiveszi a bűn és a nagy ellenség a bűn szerzőjének a kezéből, és visszahelyezi Isten uralma alá, és újjáteremti a bűnnek a rombolása után. És aztán olyan szép az, amit a Biblia mond, hogy aztán, amikor ő így visszaszerezte az elpusztult örökséget, visszaszerezte a kimondhatatlan áldozatával is mindazt, amit mi emberek elrontottunk, akkor azt mondja, visszatér az eredeti isteni terv, ami a teremtéskor érvényesült, de azt mondja, örökségül adja az övéinek. Ezért mondta Jézus, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. És azt is mondta Jézus földi életében, hogy majd így szól a megváltottaihoz: gyertek, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Ha valaki örököl valamit, akkor mi történik? Átadják neki. És hogy volt kezdetben, amikor Isten megteremtette a világot? Odaadta az embernek, azt mondta: uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, és műveljék, és őrizzék. És az ember ezt tönkretette, önmagát is, a földet is, de a Krisztus visszaszerez mindent, amit az ember tönkretett és eltékozolt, és megint életbe lép az eredeti isteni terv, és azt mondja: most örököljétek az országot, amely számotokra készítetett. Akkor a szelidek öröklik a földet. Dániel könyve 7. fejezetében így mondja, hogy átadatik minden a Krisztusnak, ő pedig, azt mondja, átadatik a magasságoságok szentjei népének, az ország és a hatalom. Tehát ilyen kerek a megváltásnak a terve az Istennél, és ez mind Krisztus által történik. Hát itt én befejezem, és akkor legközelebb most már arról kezdünk beszélni, ugye ez volt a címünk, az evangélium, az örökkévaló jó hír summája, hogy a mi életünkben Krisztusnak ez a hatalmas történelmi szabadító műve, ez hogyan segít rajtunk. És a következő témánk ez lesz, hogy ezek a bibliai fogalmak úgy pontosan, hogy bűnbánat, bűnvallás, bűnbocsánat a Krisztus evangéliuma szerint. Mert itt is sok a zavar, nagyon sokféle felületes vagy téves gondolat létezik, és látni fogjuk, hogy ez egy szépséges evangélium, amit az írásban találunk. Akkor a viszontlátásra mindenkinek legközelebb.